Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Sámuel próféta könyvéből olvassuk. Sámuel próféta első könyvéből az 5. részt olvassuk el. Sámuel próféta első könyvében az 5. rész így szól hozzánk. A filiszteusok pedig fogták az Isten ládáját, és elvitték Ében-Haézerből Asdódba. Fogták a filiszteusok az Isten ládáját, bevitték Dágon templomába, és oda tették Dágon mellé. Amikor az asdódiak másnap fölkeltek, Dágon arccal a földön feküdt az Úr ládája előtt. Akkor fogták Dágont, és visszatették a helyére. Amikor másnap reggel fölkeltek, Dágon arccal a földön feküdt az Úr ládája előtt, Dágon feje és két kézfeje pedig letörve a küszöbön volt, úgyhogy csak a dereka maradt egyben. Azért nem lépnek Dágon küszöbére mindmáig Dágon papjai, sem azok, akik Asdódban Dágon templomába járnak. Ezután ránehezedett az Úr keze az asdódiakra, és pusztította őket. Megverte fekélyekkel Asdódot és a hozzá tartozó területeket. Amikor látták Asdód polgárai, hogy így áll a dolog, azt mondták: ne maradjon nálunk Izrael Istenének ládája, mert a keze ránk nehezedett, meg Istenünkre, Dágonra. Üzenetet küldtek azért a filiszteusok összes városai fejedelmeinek, összegyűjtötték őket, és ezt mondták: mit tegyünk Izrael Istenének ládájával? Azok ezt felelték: át kell vinni Gádba Izrael Istenének ládáját. Át is vitték oda Izrael Istenének ládáját. De miután oda vitték, az Úr keze a városra nehezedett. Igen nagy zűrzavar támadt, mert megverte a város apraját, nagyját, és fekélyek támadtak rajtuk. Elküldték azért az Isten ládáját Ekronba. De mikor Ekronba érkezett az Isten ládája, az ekroniak jajgatni kezdtek, és ezt mondták: ide hozták Izrael Istenének a ládáját, hogy megöljön bennünket népünkkel együtt. Üzenetet küldtek azért a filiszteusok összes város fejedelmének, és összegyűjtötték őket, és ezt mondták: küldjétek el Isten Izraelének ládáját, térjen vissza a helyére, ne öljön meg bennünket népünkkel együtt, mert halálos zűrzavar támadt az egész városban, súlyosan rájuk nehezedett Isten keze. Azokat pedig, akik nem haltak meg, annyira gyötörték a fekélyek, hogy az égig hatott a városi ajkiáltása. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy hozzád jöhetünk, és te kegyelmesen fogadsz bennünket. Köszönjük néked, hogy nem kell attól tartanunk, hogy fekélyek törnek ki rajtunk, és mindenféle tragédia történik, mert irgalmasan vagy jelen közöttünk. Nem érdemeljük ezt tőled, mi sem érdemlünk más, mint azok a filiszteusok annak idején, de köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztus érdeme érte, ilyen irgalmasan jössz hozzánk. Köszönjük néked, hogy ugyanakkor mégis megsebzel bennünket, megítélsz bennünket. Lelki értelemben tisztátalanná teszel minket, de csak azt is azért, hogy aztán megtisztíts minket kegyelmeddel, és átéljük a te szabadító szeretetedet. Kérünk téged, hogy legyél most itt közöttünk. Mi nem akarunk téged elküldeni, sőt éppen azt szeretnénk, hogyha itt lennél, ha megdicsőítenéd magad. Köszönjük néked, hogy várhatjuk ezt, és hisszük, hogy ígédben és lelked erejével meg is teszed ezt, és fölragyogsz nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy így állhatunk most a te színed előtt. Kérünk téged arra, hogy egész mostani Isten tiszteletünket itt a templomban, és a gyerekek között is, sőt mindenütt az országban, hogy hirdettetik a te igét, te áld meg jelenléteddel. Légy ott is igazságodban, szentségedben, jóságodban és kegyelmedben. Kérünk téged, hogy hallgass meg minket nagy nevedért. Amen. Énekeljük testvéreim ige hirdetésre készülve az 512. énekünk második versét. Az 512. énekünk második verse így kezdődik: adj lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem elrendelt útamat, s minden parancsodat. Isten tiszteletünk alapigéjét a Zsoltárok könyvéből olvassuk. A hosszabb ige szakaszt leülve tisztelettel, figyelemmel hallgassátok. A 115. Zsoltárban ezt olvassuk. Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a Te nevednek szerez dicsőséget, szeretetedért és hűségedért. Miért mondanák a pogányok, hol van az ő Istenük? A mi Istenünk a mennyben van, megalkotott mindent, amit akart. A bálványok ezüstből és aranyból vannak, emberi kéz csinálmányai. Van szájuk, de nem beszélnek, van szemük, de nem látnak, van fülük, de nem hallanak, van orruk, de nem szagolnak, van kezük, de nem tapintanak, van lábuk, de nem járnak, nem jön ki hang a torkukon. Hozzájuk hasonlók lesznek készítőik, és mindazok, kik bennük bíznak. Izrael, az Úrban bízzál, segítséged és pajzsod ő. Áron háza, az Úrban bízzál, segítséged és pajzsod ő. Akik félitek az Urat, az Úrban bízzatok, segítségetek és pajzsotok ő. Gondol ránk az Úr, meg fog áldani. Megáldja Izrael házát, megáldja Áron házát, megáldja azokat, akik félik az Urat, a kicsinyeket, a nagyokkal együtt. Szaporítson meg titeket az Úr, titeket és fiaitokat. Áldjon meg titeket az Úr, aki az eget és a földet alkotta. Az egek az Úr egei, de a földet az embereknek adta. És nem a halottak dicsérik az Urat, nem azok, akik a csend honába tértek, hanem mi áldjuk az Urat, most és mindörökké. Dicsérjétek az Urat! Kedves testvéreim, láttuk azt, hogy a boldog ember, mivel a Szent Háromság Istenben gyönyörködik, elhatárolódik minden istentelen társaságtól és istentelenségtől, ellenben az Úrhoz fordul, és az ő törvényében, az ő kijelentésében gyönyörködik, arról elmélkedik éjjel és nappal. Ahhoz azonban, hogy valaki tényleg gyönyörködni tudjon Istenben, ahhoz ismernie kell őt. És az volt a kérdésünk, hogy vajon mi helyesen ismerjük-e Istent. Ennek kezdtünk utána járni, bizonyos kérdéseket föltéve az elmúlt vasárnap. Elhangzott az, hogy mit gondolsz arról, hogy van-e Isten egyáltalán? Mit gondolsz arról, hogy ha van, akkor hol van? Mit gondolsz arról, hogy beavatkozik-e az életünkbe? Megítéli a bűneinket, és ad-e feloldozást? Egyáltalán mit várhatunk tőle? Mit várhatsz tőle? Sok kérdés van, és ezekkel a kérdésekkel mind azt bogaráztuk, és remélem, hogy Isten lelke is azt kutatta bennünk, hogy vajon milyen kép él bennünk Istenről? Mit gondoltok, kihez volnék hasonló? Ez így hangzott az Istennek a kérdése Ézsaiás próféta könyvéből. Ma az első kérdéshez térnék vissza, ami úgy hangzott, hogy van-e Isten, létezik-e Isten. Egy kicsit ezt szeretném elmélyíteni, majd aztán az előttünk álló vasárnapokon, ha az Úr segít, majd még másik kérdésre is szeretnék visszatérni, de most úgy láttam, hogy erre kell egy kicsit visszajönnöm. Van-e Isten? Azaz valóban létezik-e Isten? Vagy Isten csak egy egyéni, szubjektív kivetítésként létezik a számunkra? Megpróbálom ezt a nézetet, ami eléggé elterjedt a mai világban, egy kicsit közelebb hozni hozzátok, egy kicsit kifejteni. Tehát a nézet lényege az első pontban, erről szeretnék egy kicsit beszélni. A nézet lényege a diavetítővel szemléltethető. A régi diavetítőkbe belefűztünk egy filmet, és akkor az, vagy egy diát beletettünk, és az kivetítette a falra, vagy a vetítővászorra. Már a gyerek is tudja, ugye, hogy a képet azt nem a vászon vagy a fal hozza létre, hanem a gép, a vetítőgép vetíti oda magából azt a belet helyezett filmkockát. Ehhez hasonlatos az a vélekedés, hogy létezik a a mennynek a vetítővászna, hogy így mondjam, a mennynek a vetítővászna, és az ember, mint egy önmagából kivetíti oda az istenségnek, valamiféle istenségnek a képét. De maga a vetítővászon is ebbe a fölállásba, és maga a rávetülő Isten kép is tulajdonképpen nem létezik. Tulajdonképpen nem létezik. Ahogy nem létezik ott a vásznon az a tájkép, például amit oda vetítünk. Az a tájkép az valahol máshol van valóságban, de ott nincs. Ott csak egy fénykép, egy diakép látszik róla. Lényeg, hogy az ember e nézet szerint a maga lelkéből kivetíti a nem létező mennyországnak tulajdonképpen, ami ugyancsak egy képzelet terméke, kivetíti a felszínére vagy a falára az Istent, valamiféle Istent. Érdekes dolog az, testvérek, hogy aztán az ember ezt a saját maga által létrehozott Isten képet, ezt különböző tulajdonságokkal tudja felruházni, és ami nagyon fontos még itt a nézet szerint, hogy ezek a tulajdonságok pont fordítottjai az ember helyzetének, vagy lelki adottságainak, körülményeinek. A diavetítő is megfordítja egyébként ugye a képet, amit kivetít a falra. Az ember is, hogyha például az ember szomorú, akkor gondolja, hogy neki egy vigasztaló istene van. Megfordul a dolog. Hogyha az ember nagyon szegény, akkor neki egy nagyon gazdag istene lesz kivetítve. Hogyha az erőtlen az ember, akkor lesz neki egy nagyon erős istene, hogy meg tudja őt erősíteni. Ha éhes az ember, akkor lesz neki egy jól lakott istene. Ha megérzi a halálnak a suhintását, akkor lesz neki, csinál egy képzel egy örökkévaló Isten magának. Tehát egy furcsa dolog ez, hogy az ember saját maga a lelkéből hozza létre tulajdonképpen Istennek ezt a képét, ami gyakorlatilag tőle független valóságként nem létezik. Ha az ember meghal, értitek ezt, hogyha az ember meghal, ez a kép vele együtt hal meg, ez az ő istene vele együtt hal meg, mert már nincs kinek kivetíteni magából ezt a képet. Az ember ezt az általa létrehozott Istent nem csak, hogy különböző tulajdonságokkal képes fölruházni, hanem ráadásul még el is nevezi, különböző neveken nevezi el. Addig egy kicsit könnyebb volt a helyzet, amíg az ember ezt az általa létrehozott Istent nem Istennek nevezte, hanem elnevezte mondjuk Dágonnak, vagy Artemisnek, vagy én nem tudom kinek, valami más nevet adott neki. Egy kicsit zavarosabb a helyzet, és átláthatatlanabb, amikor ennek az Istennek azt a nevet adjuk, hogy Isten. Vagy netalántán Jézus. De azt csak a mi általunk létrehozott Isten képre ragasztjuk azt a nevet. Az ember ebbe a maga által létrehozott, tőle függetlenül nem létező istenséget nem csak, hogy különböző tulajdonságokkal látja, nem csak, hogy elnevezi valahogyan, hanem még ráadásul elkezd bízni benne, hitet ajándékoz neki, bízik benne, bízik hozzá. És ennek a jegyében olykor imádkozik is hozzá az ember, és kér tőle valamiféle segítséget, és remél tőle valamiféle támogatást. Ez nem változtat azon, hogy ez az istenség tulajdonképpen nincs. Mégis lehet benne bízni, és lehet tőle várni valamit. Vár is tőle az ember valamit. Leginkább azt várja, hogy az én kívánságaimat teljesítse. Legyen egy ilyen dzsin, aki kijön az Aladdin palackából, és akkor végrehajtja a küldetést, amit én szánok neki. Előfordul még az is, testvéreim, hogy az ember ennek a maga által létrehozott, jellemvonásokkal felruházott, nevekkel ellátott, bizalommal megközelített istenségnek valamiféle hasznát is veszi. Olykor mint hogyha valami eredménye is lenne annak, hogy az ember bízik ebbe, mert valamiféle vigaszt mer belőle, vagy erőt merít belőle. Vagy én nem tudom, mit nyer tőle, valamit nyer tőle az ember. És akkor kezdi azt gondolni, hogy ez az Isten tulajdonképpen létezik. De valójában nem létezik. Marad az, ami egy illúzió, és a hatása csak valamiféle placebo hatás. Ez az Isten, akit így hozunk létre, ez egy emberszabású Isten, olyan tulajdonképpen, mint az ember, aki létrehozza, hiszen magából hozza létre, magából vetíti ki, magából alkotja meg. Van még egy tulajdonsága általában ezeknek az így létrehozott isteneknek, a változékonyság, mert ahogy az ember öregszik, úgy változik velük együtt az Isten képe is. Ahogy a vetítőgép kopik, úgy változik meg az az Isten kép is, amit az ember létrehoz önmagából. Azt hiszem, hogy nem kell tovább ecsetelnem ezt a dolgot, és nem véletlen, hogyha már az elmondottakból eszetekbe jutnak a bálványok, akiket a Bibliából így ismerünk, hogy hamis istenek. Hiszen azok is ilyenek, csak azokat az emberek még abban a régi időben valamiféle anyagi dologból hozták létre. Tehát, ahogy itt írja a Biblia, hogy vettek valami fadarabot, akkor kifaragták, akkor rátettek mindenféle aranyat, meg felöltöztették díszes ruhába, ide vitték, oda vitték, ráakasztottak ilyen láncokat, olyan láncokat. De ez egy anyagi dolog volt, amiről most ma beszélek nektek. Ma nem ilyen bálványok vannak, hanem gondolatokból eszkábált bálványok. Az ember ugye a maga, mondja ez a nézet, hogy a maga gondolatából hoz létre ilyen isteneket, amiket elnevez így, felruház ilyen tulajdonságokkal, olyan, vár tőlük valamit, bízik bennük, imádkozik hozzá. Ezt mondja a nézet, ez a nézet, ami nem tesz különbséget egyáltalán a bálványistenek és a Biblia istenek között. Ezt szeretném még itt elmondani az első pontban. Itt nincs különbség téve az igaz Isten és a bálványistenek között. Akik ezt a nézetet képviselik, azok szerint minden Isten ebbe a kategóriába tartozik. A zsidók istene, a keresztények istene, a babilóniaiak istene, a rómaiak istene, mindegy. Mindegyik ugyanaz a kategória. Az ember magából hozza létre és vetíti ki a menny vetítő vásznára a tulajdonképpen tőle függetlenül nem létező istensége. Te így vagy ezzel? Ilyen a te istened? De nézzük tovább ezt a témát, és a második pontra térjünk. Honnan ered ez a nézet? Milyen forrásai vannak ennek a nézetnek? Nos, hogyha elkezdünk a nézetnek így a modernebb kori forrásai után kutatni, akkor találunk három nagy gondolkodót. Három nagy szellemóriást, hogy így mondjam, akit a nyugati kultúra tett nagy szellemóriássá, nem voltak azok egyébként, de a kultúra annak tartja őket mind a mai napig, és ezt a kultúrát tulajdonképpen, amiben mi is benne élünk, ezt ők formálták. Ezt elsősorban ők formálták. Az első ilyen gondolkodó az Ludwig Feuerbach, így nevezik. Ludwig Feuerbach. 1804-től 1872-ig élt ez a filozófus, német filozófus. Ő egy nagyon forrongó korba született bele Németországba, 1804-be. Alig néhány évvel a francia forradalom után vagyunk, és számos német politikus úgy érezte, hogy Németországban is radikális változtatásokat kellene végbevinni, át kellene alakítani az egész német együttélésnek a struktúráját, és ki kellene alakítani valami új államrendet Németországba. És 1815-ben úgynevezték azt a bécsi kongresszus, létrehoztak egy egységes Németországnak a képét. Csak hogy nem mindenki akarta, hogy ez az új Németország megvalósuljon. És akkor gondolták, hogy ez nem lesz, mert úgy gondolták, ez nem lesz jó. Maradjunk a régi, megszokott struktúrában. És ezt a régi rendet, ezt a régi megszokott struktúrát támogatta az annak idején nagy-nagy kiváltságokat élvező luteránus egyház, német luteránus egyház. A luteránus egyház tényleg nagy kiváltságokat élvezett az előbbi német államrendben, és nem akarták ezeket a kiváltságokat elveszíteni, és ezért odaálltak a radikális újítók, államrendváltoztató forradalmárok mellé. De ebben a helyzetben, akik meg radikálisok voltak és változást akartak, elkezdték azon gondolkozni, hogy hogy lehetne lecsökkenteni a luteránus egyháznak a német társadalomra gyakorolt befolyását. Hogy lehetne radikálisan visszaszorítani, hogy ne akarják előmozdítani, elősegíteni, hogy minden maradjon a régi, hanem legyen egy új rend. És Feuerbach volt az, aki úgy gondoltam, hogy megtalálta a módszert, ugyanis azt gondolta, be kell bizonyítania, hogy a keresztjén eszmék, a keresztény tanítások, különösképpen az Istenről szóló tanítások, ezek csak hamisságok, hazugságok. És hogyha ezt sikerül az emberekkel elhitetni, elmagyarázni nekik és elhitetni velük, akkor az egyház, gondolta Feuerbach, el fogja veszíteni az egész társadalmi befolyását, és Németországot sikerül majd átalakítani. Olyanra, amilyennél a haladó erők akarták. És akkor Feuerbach írt egy könyvet, a főművének az a címe, hogy a kereszténység lényege. A kereszténységnek a lényege. 1841-ben jelent meg ez. És ebben fejti ki azt a vélekedését, amit éppen az előbb igyekeztem nektek elmondani. Ebben fejti ki, hogy az Isten, a keresztjének Istene is nem más, mint az ember által alkotott fantáziakép, és tulajdonképpen nem létezik. Nem kell, hogy tekintélye legyen, nem kell, hogy elismerjék őt, nem kell, hogy ráhivatkozva igazoljanak dolgokat. Ez egy hazugság az egész. Az ember alkotja Istent a maga képére. Az Isten nem más, mint az emberi képzeletnek, fantáziának a terméke. Semmi több, semmi több. A teológia tulajdonképpen antropológia. A teológia az emberről szól. Az nem Istenről szóló tudomány, hanem az ember saját lelkéről árulkodó dolog. Feuerbachnak a sírfelirata egyébként összefoglalja ezt az egész tanítását, az van ráírva a sírjára, hogy homo homini deus. Az ember az embernek istene. Na, Feuerbach az első, aki itt a 19. században ezt elkezdte mondani, és aztán az ő szavát, mint egy hangerősítő, fölerősítette Karl Marx. Marx Károlyként ismerjük. 1818-ban született, és 1883-ban halt meg. Ő azt mondta, hogy amit Feuerbach, hogy az Isten hit, az Istenről alkotott elgondolások csak az emberi elmének a termékei, és csak egy illúzió. De ő még ennél tovább is lépett, és rámutatott arra, hogy az ember azért álmodik szerinte magának valamiféle Istent, azért képzel magának valamiféle Istent, mert anyagilag nehéz körülmények között él, materiálisan nehéz körülmények között él. És kénytelen így vigasztalni magát, hogy kitalál magának egy Istent, aki utána segít neki elhordozni az anyagi nehézségeit és problémáit. De gondolta a Marx még tovább lépve, hogyha meg fogjuk változtatni az emberek anyagi körülményeit, vagyis egyre gazdagabbakká tesszük őket, akkor mi lesz? Már nem kell nekik egy vigasztaló Isten, hanem el fogják őt taszítani. Nem kell már akkor, hogy valaki vigasztalja őket. És ilyen értelemben a vallás ki fog halni. Az Isten hit ki fog halni, magától ki fog halni, mondta Marx. És gondolta azt, hogy ahhoz, hogy minél előbb történjen valami változás ebben a tekintetben, kellene, hogy jöjjön egy forradalom, lehet akár forradalom is, bár ez már Leninnek a továbbfejlesztése volt, hogy fogjuk és egy kicsit gyorsítsuk föl a folyamatot, és hát elősegítjük ezzel az Isten hitnek úgymond a kihalását az emberekből. Mert a forradalom által megváltoztatjuk az emberek anyagi körülményeit, és akkor majd az Isten hit is eltűnik. Hát aztán ez nem teljesen így történt, a történelem ezt nem igazolt, ezt az eljárás, de mégis ez volt az eljárás. És Marxról tudjátok azt, hogy ő nem csak a 20. századnak a kelet-európai fejlődését befolyásolta, hanem Sutyomban, miközben mit nem vettük észre, az egész nyugat-európai kultúrának a fejlődését is ő határozta meg. Erről már talán beszéltünk is, hogy Marxnak a nézetei határozzák meg az egész neoliberalizmust, ami ma nyugaton van, a nyugati világban, Európai Unióban, az teljesen Marxra épül. Mi itt azt hittük, hogy amikor elmentek a szovjet csapatok, akkor ettől megszabadultunk, erre most másik formában szembe jött velünk az Európai Unióban, ugyanaz az eszme. Marx pedig azt mondta, hogy nem lehet valaki egy 20. századi ember, hogyha nem megy át Feuerbachon, ha nem megy át ezen a tűzpatakon, ezt jelenti magyarul a neve tűzpatak, tűzfolyam. Hát ő is átment, és felerősítette Feuerbachnak ezeket az Istenre vonatkozó elméleteit. És a harmadik ember pedig, akit megemlítek Dióhéjban, az úgy hívták, hogy Sigismund Shlomo Freud. Sigmund Freudként ismerjük. Ő 1856-ban született, és 1939-ben halt meg. És ez a Freud az Istenre vonatkozó nézeteit két könyvébe fejtette ki, az egyik az egy illúzió jövője, és a másik pedig a totem és tabu. Ezekben pedig részletesen kifejti, hogy szerinte az ember a világban sok nehézséggel néz szembe, és a benne keletkező feszültségeket lenyomja valahogy a tudatalattiába, és amit a tudatalattiába lenyomott, azt utána az ember az mégis kitör valahogy az emberből, és miközben érzi valahol magába, hogy egy kiszolgáltatott, egy védtelen, egy fenyegetett ember, akkor fogja és létrehoz magának egy Istent, akitől védelmet és elrejtettséget remél. Így ugyanazt mondja Freud is, mint amit tulajdonképpen Marx is, meg az ő elődje Feuerbach is mondott, hogy az ember az, aki tulajdonképpen létrehozza magának az Istenét. Minden Isten ilyen, mindegy, hogy régi vagy új, keresztjén vagy zsidó, minden Istent ebbe a kalapba tettek bele, Freud is ebbe a kalapba tett bele, és remélte, hogy ha az embernek sikerül kitisztítani úgymond a tudat alattiát ezektől az elfojtott tartalmaktól, akkor ez szükségtelenné válik a számára Isten, és meg tud tőle szabadulni. Most testvérek, nem akarok erről többet beszélni, de azért ennyit tudni kell, hogy a 20. századi kultúra, nyugati kultúra, amiben mi is beletartozunk, teljes mértékben ennek a három embernek a hatása alatt alakult. És mindenben megjelennek ezeknek az embereknek a gondolatai. Akikhez csak zárójelbe jegyzem meg, még valaki csatlakozott, azt úgy hívták, hogy Charles Darwin, aki tudományos kutatásokkal igyekezett kimutatni, hogy természetesen a világ se Isten teremtménye, hanem az is magától jött létre. A természet szervezte úgy magát, hogy létrejött az, amit látunk, létrejöttünk mi magunk is. Nincs semmiféle természet fölötti. Amit ő mondott, azzal még csak még inkább alá támasztotta, amit Feuerbach is, és Marx is, és utána Freud is mondott. És akkor az egész nyugati kultúrába, testvérek, ez a nézet elterjedt a filmeken keresztül, a könyveken keresztül, a színdarabokon keresztül, a tévén keresztül, a tudományos oktatásban, az egyetemi oktatáson keresztül, mindenhova szétvitték ezeket a nézeteket, megjelent az értelmiségben, megjelent aztán az iskolákban és generációkba, ivódott bele ez a gondolat, és ez az egész gondolkodásmód, hogy Isten nem más, mint egy illúzió. Ti is találkoztatok ezzel, én is. Aki nálam öregebb, az még jobban. Mit mondunk ezekre a Bibliából? Mit válaszolhatunk ezekre a Biblia alapján, testvérek? Ez a harmadik kérdésünk. Rabbik kérdezték ezt. Majma kaslatlán. Mit válaszolhatunk azért ezekre? Mi következik ezekből? Hát kezdjük ott, testvérek, hogyha a Biblia felől nézzük ezt az egész kérdést, akkor meglepő módon először is megerősíthetjük, amit Feuerbach, Marx és Freud is mondott. Megerősíthetjük, mert egy létező jelenséget vettek észre tulajdonképpen. Valóban úgy van, hogy sokan Istent vizionálnak maguknak. Sokan ezt teszik. Nem ismétlem, hogy nem kőből, fából, ércből csinálják, hanem gondolatokból alkotnak maguknak egy Istent. És sokak istene valójában semmi más, mint egy maguk által önmaguknak elgondolt, kitalált istenség. Az én istenem, így szokták nevezni. Az én istenem áldjon meg. Majd imádkozom az én istenemhez. Sokszor hallok ilyen szavakat reformátusoktól is. A Biblia alapján, testvérek, azonban azt is tudjuk, hogy miért csinálja ezt az ember. Azért csinálja, testvérek, elsősorban nem az anyagi körülményei miatt, nem a tudatalattiba folytott tartalmak miatt, hanem azért, mert az ember értelme megromlott, és semmi más nem tud az ember gyártani magának, mint istenségeket. Ilyen bálványisteneket talál ki magának. Az ember esze, mondta Calvin, bálványgyárként működik. Képes arra, hogy elgondoljon magának valamiféle istent, amely Istennel a maga Isten hiányát akarja pótolni. Hiszen emlékeztek, hogy a Biblia szerint az embert Isten a vele való közösségre teremtette, és az ember, amikor föllázadt Isten ellen, pont elveszítette Istent. És egy nagy hiány támadt az életébe. Isten hiány betegsége van. Nem vitamin hiánya van, hanem Isten hiánya van. És az Isten hiányának a pótlására gyárt magának isteneket, hogy hát, ha ezekkel be tudja tölteni annak a létező Istennek a hiányát az ő szívében és lelkében. Gyártja magának a dágonokat, vagy Artemiseket, vagy én nem tudom, Jupitereket, meg Zeusokat, mert próbálja a maga Isten hiányát, az élő, személyes, tőle függetlenül létező Istennek a hiányát valahogyan enyhíteni, valahogy pótolni. De nem tud mit csinálni, csak bálványokat tud magának csinálni. Ez nem annyira kellemetlen dolog, mert az ember számára kitalált Isten mindig lehetővé teszi, hogy ne nézzen szembe az igaz Istennel. Ez egy nagyon csalafinta dolog, testvéreim. Mert mindig lehetővé teszi az embernek, hogy ne foglalkozz az igaz Istennel, az élő Istennel. Hát van neked Istened, ne firtassuk ezt a témát, hagyjuk ezt. Jó, ez így, ahogy van. Nem kell neked a valódi Istennel foglalkozni. Elégedj meg azzal, amit magadnak kitaláltál, akit magadnak kitaláltál. Sokan így vannak, testvérek, hogy hisznek ebbe a maguk által kitalált istenségbe, és szeretik őt. Akit maguk találtak ki, hogy az Isten hiányát valahogy pótolják, de nem baj ez, hiszen ez az Isten, ez olyan emberszabás, olyan, mint én, tulajdonképpen. Ő az én Istenem, az én kis házi bálványom. Na most, testvérek, le kell szögeznünk azt, hogy a Biblia Istene ismeri az emberi léleknek ezt a tevékenységét. És ezért Isten hol? A 10 parancsolatban megtiltotta az embernek, hogy róla bármit kitaláljon. Mit mond Izrael népének az első parancsolatban? Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomból, a szolgálatházából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Második parancsolat, ne csinálj magadnak faragott képet. Ne imádd és ne tiszteld azt. Ne csinálj magadnak semmiféle képet, se anyagi valóságból, se szobor, fából, kőből, stb. Se gondolatokból. Ne faragj magadnak Isten képet. Ne képzelj magadnak semmit Istenről. Ő ezt megtiltja, hogy mint egy ilyen patchwork terítőt, vagy ágytakarót készít valaki, hogy összepatchworköljünk, már bocsánat a kifejezésél, ilyen Isten képet magunknak. Istennek kifejezetten, testvérek, a haragja van azokon, akik ezt csinálják. Emlékezzetek vissza, hogy Izrael a pusztában csinált egy aranyborjút még annak idején, és azt mondta, ez az Isten, aki kihozott minket Egyiptomból. És Isten mit csinált? Mózesnek parancsot adott, és Mózes jött a hegyről, összetörte az aranyborjút, megitatta Izrael fiaival, de egy csomó embert le kellett ölni, mert Isten ítélete és büntetése sújtott le rájuk, mert ő nem olyan, és nem engedi, hogy róla semmiféle képet csináljanak, se szellemi elképzelést a mennyvetítő vásznára, se aranyszobrot a tábor közepére. Nem lehet. Isten nem olyan. És az az Isten nem egyenlő azzal az Istennel. Értitek? Ezt már se Feuerbach, se Marx, se a többiek nem vették észre. Nem vették észre, nem akarták észrevenni. De nekünk észre kell venni. Mert a Biblia azt mondja, hogy Isten valóban létezik. Az embertől teljesen függetlenül létezik. Olyan, amilyennek mondja magát. Cselekszik a történelemben. Sőt, még adott is egy képet magáról. Ez a döbbenetes, testvérek, hogy Isten adott magáról nekünk egy képet. Azért tiltotta meg annak idején a zsidóknak, hogy anyagi dolgokból és szellemi gondolatokból valami istenséget formáljanak maguknak, mert ő tudta, hogy majd el fog jönni erre a földre a názáreti Jézusban. Hús, vér, testet fog fölvenni. Eljön ide, és majd Jézus azt fogja mondani, ami igaznak is bizonyult utána ezerszeresen, hogy aki engem látott, látta az atyát. Hol látjuk mi az Istennek a képét, az igaz képét megjelenni? Mi keresztjének az Úr Jézusban látjuk azt. Az Úr Jézus pedig, testvérek, a számunkra honnan megismerhető? A Bibliából. A Bibliából. Itt fölvetődne a Biblia megbízhatóságának a kérdése, de ezt már sokszor fejtegettem nektek. Tudjátok, és remélem hiszitek is, hogy a Biblia Isten igéje, és nem hazudik nekünk. Teljes igazságot festenek le a Jézussal kapcsolatos történetek. Történeti valóságot festenek le. Amikor a Jézus Krisztus meghalt a kereszten, ezt látták az emberek. Ott voltak. Érezték a vért, ahogy a vér szagát, ahogy folyt le a kereszten, testvérek. Ragacsos lehetett a kezük a keresztől, ahogy szoktam mondani, ha hozzáértek. A Jézus vére ott folyt le. Az, testvérek, nem egy fantázia termék, a Golgota, nem egy álomkép, hanem egy igaz történet. És az is igaz történet, hogy harmadnapra ugyanez a Jézus, akit fölfeszítettek, jött elő, és ott volt a tanítványai között. És azok nem is akarták elhinni, mert azt hitték, azt olvassuk az igébe, azt hitték, hogy valami látomást látnak. És akkor, vagy szellemet látnak, és mondja nekik Jézus, hogy nem vagyok szellem, jöjjetek ide, fogjatok meg, lássátok, a szellemnek nincs teste, nincs keze, nincs lába. Nekem van, mutatja Tamásnak a sebeit, ami ott vannak rajta, és akkor ez más. Ez más, mint ezek a szellemi istenképek, amiket az ember ötlik ki magának. És ezt a Jézust látták visszatérni oda, ahova, vissza az atyával való közösségbe, honnan Szűz Mária méhén keresztül jött le. Ő benne adott, testvérek, nekünk Isten egy képet magáról. Őt látta, Péter apostol mondja a levelében, hogy vele együtt voltunk a Szent Hegyen, és láttuk az ő dicsőségét, amikor elváltozott előttük. És az atya azt mondta, hogy ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Ez nem mese volt. Azt mondja, mi ott voltunk vele a Szent Hegyen. Ezt mondja az a Péter apostol, akit aztán ezért a Jézusért megöltek, és fejjel lefelé állítólag a keresztre feszítettek büntetésként. Ez nem mese volt neki, egy meséje senki nem hal meg fejjel lefelé keresztre szögezve. És ott van János apostol, aki pedig az első levele első részében ugyanezeket írja, olyan kedves, hogy az Istennek az igéje megjelent, és mi láttuk, és hallottuk, és tapintottuk, felsorolja az összes emberi érzékszervet, hogy hallottuk a fülünkkel, a szemünkkel láttuk, és a kezünkkel érintettük az életnek az igéjét. Ő benne jelent meg köztünk az Isten. Azért volt megtiltva, és azért van ma is megtiltva, hogy hol keressétek, hol keressem, hol keressük mi az Istent. Hát az Úr Jézusban. Csak ő benne találjuk meg, és őt pedig a Bibliába találjuk meg, a megbízható igébe. Ő, testvérek, ez a Jézus, ez kilóg az illúzió istenek sorából. Ezért is nem akarják soha, hogy Jézusról beszéljetek, értitek? Istenről lehet elmélkedni órákon keresztül, csak Jézusról ne beszéljünk. Ezért van az a támadásnak kitéve az Úr Jézusról szóló összes evangélium egyfolytában támadja az egyházban is, de az egyházon kívül is mindig jönnek a Biblia nem igaz, nem úgy volt, nem hazudoznak, össze-vissza mondanak mindenféle hipotéziseket, és tárják a National Geographic-ban, meg a nem tudom hol az emberek elé a hazugságok tömegét, testvérek. Nem igaz, 1%-a se igaz annak, amit sokszor leírnak, ami a Biblia hiteltelenségéről szól. Mindent lehet cáfolni, amit fölemlegetnek. Mind olyan érvek, amiket már vagy 800 éve, de lehet már 2000 éve mondanak. És már ezerszer megcáfolták őket, de minden újszülöttnek minden vicc új, hát mindig újra elsütik őket. A Biblia megbízható, testvérek, és abból nem egy illúzió Istent ismerünk meg, hanem Jézus Krisztust ismerjük meg, akiben valóban földre jött az az Isten, aki annak idején kihozta Izraelt Egyiptomból. Ugye? Átvezette őket a Vörös-tengeren. Elvitte őket az ígéret földjére. Ott rajzolódik ki a Bibliából, Biblia Jézusából az az Isten, aki annak idején azt mondta, hogy ítéletet gyakorlok a 10 csapásba Egyiptom összes istene fölött, és megmutatom, hogy egyik se tudja megvédeni Egyiptomot az én kezemtől. Mert az a K, meg a Ré, meg a többi Ram, mit tudom én kicsoda, az egy nagy nulla, egy nagy semmi, hiába bíznak bennük, hiába áldoznak nekik, egy nagy nulla. Ott a 10 csapás, emlékeztek erre a 10 csapásra, amikor Isten kihozta Izraelt, nem akarta kiengedni a fáraó, és akkor jöttek ezek az ítéletek, és az a mindegyik ítélet, az egy Istenen gyakorolt ítélet volt, mert az egyiptomiak bíztak a Nílusban, erre vérré változik. Tessék, akkor a másik istenüknek ilyen béka volt, előjöttek a békák. És így tovább, testvérek, és Isten mindegyiket leszámolt. Nem tehettek semmit, a varázsló, ott voltak a fáraó varázslójot, próbáltak ügyködni jobbra-balra, de nem tudtak semmit tenni, mert az Isten nem olyan, mint ezek az istenek. Ez az Isten, testvérek, aki így jött, aki kihozta Egyiptomból is, de kihozta aztán később Babilonból is Izraelt, és aki beszélt arról, hogy majd el fog jönni erre a földre, és arra kell figyelni, akiben eljön. Eljött a názáreti Jézusba. És itt van az írásba. Ha ismerni akarjátok Istent, akkor ide kell újra és újra visszatérni, mindig Jézushoz. És róla le tudjuk olvasni, hogy milyen az Isten, olyan. És engedni kell, testvéreim, és ez az utolsó gondolatom, hogy engedjük azt, hogy Isten az ő igéje által a mi Isten képünket egyfelől elsöpörje, kapcsoljuk ki a diavetítőt, ne képzeljük el Isten. Sem, nem, több, hadd vesszen, nem veszítünk vele semmit. Engedjük, hogy Isten Jézusban álljon oda, és őt ismerjük meg, és őt szeressük meg, és ő benne bízunk, és őt kövessük, és minden mássá lesz. Minden mássá lesz. Na, az volt a kérdés, hogy létezik-e Isten? Létezik-e tőlünk független, objektív valóságként, vagy nem? Remélem, tudjátok a választ. Higgyétek a választ. És megtapasztaljátok ennek minden örömét, békességét és áldását. Itt a földön és örökké. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyi édesatyánk, hogy annak idején te megmutattad a te valóságos létedet. Köszönjük néked, hogy bár természet fölötti Isten vagy, de mégis itt a természet világában be tudsz avatkozni, és hatalmas dolgokat tudsz végbe vinni. Köszönjük néked azokat a történelmi tetteidet, amikben megmutattad hatalmadat, szeretetedet, jóságodat, igazságosságodat, szentségedet. És köszönjük néked azt, hogy megígérted még annak idején a proféták által, hogy majd eljössz erre a földre a te szolgádban. És köszönjük, hogy el is jöttél az Úr Jézusban, azért, hogy megmutasd nekünk egészen közelről magadat, és megismerhessünk téged, mint aki szent vagy, aki mérhetetlenül igaz vagy, és aki mérhetetlenül szeretsz bennünket. Köszönjük néked, hogy te voltál az, aki Jézusban a keresztre mentél, a mi bűneinket magadra véve, nekünk szereztél bocsánatod önmagadtól. Köszönjük néked azt, hogy nem nekünk kell megszerezni a te kegyelmedet, meg annyi bűnünkre. Látod, mennyi hamis gondolatunk van Istenről is, felőled is, Urunk. Látod a mi bálványainkat, látod, hogy mennyire tudunk hozzájuk ragaszkodni. Köszönjük, hogy azt mondod, hogy dobjuk el mind, mert semmit nem érnek. És hozzád térjünk, Jézus Krisztusban téged elfogadva, megváltónak és Urunknak. Te kerülj a mi szívünknek, életünknek, bizalmunknak, szeretetünknek a középpontjába. Segíts, hogy így legyen, Urunk. Végezd el a szívünkben ezt a csodát. Nekünk nem halott bálványaink legyenek, hanem élő Jézusunk, aki drága vérén megváltott minket, aki legyőzte a halált, és aki él és uralkodik a mindenség fölött, és vissza fog jönni, hogy új eget és földet teremtsen. Segíts, hogy mi mind a te imádóid legyünk, a te követőid, a te szerelmeseid, akik utánad futunk, akik téged akarunk egyre jobban megismerni. Köszönjük mai tanításodat, kérünk, hogy áld meg a szívünkben azt, ami fontos volt, és segíts elfelejteni, ami nem. Kérünk, légy velünk az otthonainkban, légy velünk a jövő héten, áldj meg munkáinkban, családi életünkben mindnyájunkat. Hordozzál bennünket, hogy igazi imádóid lehessünk ebben az elfajult világban. Adj erőt a bizonyságtételekre, a rólad vanó tanúságtételre, mindenhol, ahova elvezetsz bennünket. Segíts vállalnunk téged, aki mind halálig vállaltál, és örökre vállalsz minket. Köszönjük, hogy meghallgatod esedezésünket nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem, hogy az elmúlt héten házasságkötés történt a gyülekezetünkben, tegnap kötött házasságot az Úr színe előtt Lakatos Bence és Sípos Kincső Virág. Isten áldja az ő életüket, és adja meg nekik, hogy egymást szeressék, az Urat szeretve, és kiábrázolódhasson az ő házasságukban. Az Úr Jézus Krisztusnak és az ő egyházának az áldott és örök szeretet kapcsolata. Egyúttal szeretném megköszönni a testvéreknek azt a rendkívül sok szeretetet, amivel hozzánk voltak, Kincsőhöz is, családjainkhoz. Köszönjük azt a sok segítséget, segítő kezeket, akik itten sütöttek, főztek, takarítottak, majd elpakolnak. Zenéltek, mindent csináltak, amire szükség volt. Tehát enélkül mi nem nagyon tudunk itt mozogni, de na, ennyivel tartozom a testvéreknek, és tartozom a feleségem nevébe is, meg a családom nevébe is, hogy még egyszer nagyon, nagyon meleg szívvel, és nagyon nagy örömmel, és Isten iránti hálával megköszönjek minden segítséget. Az Úr áldja meg a testvéreket. A jövő héten, miután mindenféle ünnepek vannak most itt, és munkaszünetek, a legközelebbi alkalmunk pénteken lesz az imaóra. Erre szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Azt hiszem, hogy a hittanórák azok már meg lesznek tartva, tehát csütörtökön, pénteken kisifi énekkar is, ha jól tudom, akkor lesz. Csak a hét elején ez a hétfő és a keddi nap lesz egy kis szünet. Tehát pénteken van legközelebb nekünk felnőtt alkalmunk. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.